George Bovergé pontosan ugyanazt a kifogást mondta Andrénak, mint Christine Henriettnek. Haza kell mennem, mert egy fontos levelet várok. André pedig elkísérte, miután útközben sikerült rávenni a barátját arra, hogy Christine-nel szakítson. George megígérte, sőt, becsület szobát is adta, de maga se hitt benne. Tudta, hogy az történik vele, amit Christine akar, úgyse fog ellenkezni. Sőt, titokban azt remélte, hogy valahogy összetalálkozik vele. Őszintén szólva, mint a megrögzött szerelmesek, akiken segíteni sehogy se lehet, már azon spekulált, hogy fogja kijátszani Andrét. Azok a kételyek, amelyek lelke mélyén szunnyadtak, Christine puszta megjelenésére szerte fognak foszlani, mintha sosem léteztek volna. Azok közé a szerelmesek közé tartozott, akik sietnek a szerelmüket ért támadást az illető hölgyel is közölni, hogy tiltakozó szobában új erőt merítsenek, vakhitet, amely minden boldog szerelem alapja. A szerelmes vakon hinni akar, és ebben meggátolni őt jóformán nem is lehet. André megsejthetett valamit, mert egy pillanatra sem hagyta egyedül. Na, hol a postád? Kérdezte, ahogy belépett vele a lakásba. George megnézte a levélszekrényt. Üres volt. Egy-két iratcsomót odébb tett az íróasztalán, sőt, nagyobb hitelkeltés véget, átment a másik helyiségbe, és aztán újra visszament hozzá. Nem jött semmi.
Hát akkor gyerünk.
Ne haragudj, egy kicsit fáradt vagyok. No, hát annyira azért nem lehetsz, hogy ne beszélgethetnénk egy keveset. Kényelmesen elhelyezkedett, egymásra vetett lábakkal, puha kalapját maga elé csapta az asztalra.
Te is azok közé tartozol,
kezdte el, mit sem törődve George savanyú ábrázatával, akik eszembe juttatnak egy szellemes novellát. Már nem is tudom, kitől olvastam. Egy elvakult szerelmesről szól, aki egy meglehetősen viharos életű hölgyet akar feleségül venni. A jó barátok összeültek tanakodni, hogy ki legyen közülük az, aki a szerencsétlent felvilágosítja. Közülük mindegyik bírta már a hölgy kegyeit. Az, akire a választás esett, elment a szerelmeshez, és bevallotta neki, hogy a baráti kapocs készteti egy őszinte vallomásra.
Ne vedd el, kérlek, ezt a nőt, mert nem érdemli meg. Nos, csak bízd rám.
De értsd meg, a nőnek zajos múltja volt.
Pletykára nem adok. Ez nem pletyka, többek között ez enyém is volt.
A barát meghökkenve rámerett egy pillanatra, aztán elmosolyodott.
Azt hiszed, be tudsz ugratni. Korábban kell fel, öregem.
Be fogom neked bizonyítani, ha feljössz a klubba este. Fel is ment, ahol még két jó barátot felhajtottak, akik ugyancsak megerősítették a mondottakat. Nézd körül itt a klubban, mondták neki. Hány embert látsz itt?
Hát vannak vagy 50-en.
Na, hát ezek között tudomásunk szerint csak kettőnek nem volt köze a mennyasszonyodhoz, de lehet, hogy ezek csupán diszkrétek. Ti most összebeszéltetek. És röhögött rajtuk. A jó barátok tanástalanul álltak szemben ekkora elvakultsággal. Nincs semmi baj, jelentette ki az egyik jó barát. Még segíthetünk rajta, bár egy kicsit erős bizonyíték lesz. A hölgyről olyan fotográfiákat is tudok szerezni, amiket, ha meglát, többé nem fog kételkedni. Meg is szerezték az opción képeket, és megmutatták a hiszéken bőlegénynek. Egy pillanatig dermedten nézte. Na, megismered, hogy ő az?
Nézte, aztán felderült a képe.
Csapjátok be az öreg apátokat!
Hogyan? Talán nem ő az?
Trükk felvétel, jelentette ki derülten, és el is vette a nőt. Ebből a történetből az a tanulság, fejezte be André, hogy a szerelmest meggyőzni nem lehet. Én se akarlak meggyőzni, de meggyógyítani igen. Ezért még hálás leszel nekem, bár a háládra nem reflektárok.
George szótlanul hallgatta.
Nő ellen nő az orvosság. Beszélt tovább André. Igyekezz valahol másút gyógyulást keresni, de miután ebben nagyon ügyetlen vagy, itt is segítek rajtad. Majd én módot találok arra, hogy visszajöjjön a józan eszed. Ma este te is velem jössz.
Hová?
Nincs ellenvetés. Egy hétre velem jössz a hegyek közé. Egy kis sportolás üdítőleg fog hatni, és magadhoz térít. Ne is ellenkezz, mert erőszakkal viszlek el.
George Bovergé nem az az ember volt, aki ellenkezni szokott. Ezt tudta is a barátja, és tovább beszélt. Ha ez az elhatározásod hosszabb tartamú ismerettség következménye lett volna, még lehetne vitatkozni felette, de te fejest akarsz ugrani a házasságba, anélkül, hogy gondolkoznál. Elővette a cigarettatárcáját, gondosan kiválasztott egy cigarettát, és szopókás végét a tárca fedeléhez ütögette. Másút keresd a boldogságodat. Szelíd kis teremtés való neked, akit a szerető szülők karjaiból viszel az oltár elé, nem pedig olyan, aki egyedül csatázott az életben. Lehet a legbecsületesebb az ilyen leány, de lelke már elvesztette a hímparát, nincs benne semmi illúzió és szentimentalizmus. És közös ismerősöket említett meg, akikre gondol, hogy George fantáziáját megmozgassa. Na, várjunk csak. Igen, ott van a kis Castellan lány. Nagyon csinos és okos. Neked is tetszik. Legutóbb az otthoni versenyen találkoztam az anyjával, és vele érdeklődtek is utánad. George valami olyat mormogott, hogy az illető már menyasszony. Ne, én a húgára gondoltam, a kis Fovetre. Éppen neked való. 17 éves. Remek kis teremtés. És ő se közömbös irántad. Gondolod? George Boverzsé előtt megjelent egy törékeny kislány baba arccal, gesztenye barna fürtökkel. Legutóbb az operában látta, rózsaszín estélyi ruhában, könnyökig érő kesztyűvel. Valóban édes látvány volt, de gyámoltalan, félénk természetű emberek szokása szerint a szelíd és jól nevelt lányok társaságában George a legkevésbé érezte jó magát. Az ő tartózkodó viselkedésük még jobban kihangsúlyozta azokat a szüneteket, amelyeket neki kellett volna áthidalnia. Az olyan szelíd kis teremtés, mint amilyen Fovet Castellan is volt, annyira elérhetetlennek tűnt fel előtte, hogy nem is tudott sokáig időzni a gondolat mellett. Ezzel szemben ott volt Christine, akit már sokkal közelebb tudott magához, akit már a karjai között is tartott, és megcsókolta a száját. Ez a futó emlékezés is elég volt arra, hogy meggyőződjék arról a lehetetlennek látszó feladatról, hogy most elfelejtse őt. Vidéki lányt nem szabad feleségül venni. Már úgy értem, aki alacsonyabb társadalmi osztályból való, és egy egész világ választ el benneteket egymástól. Ha jól emlékszem, a te kiválasztottad pedig éppen ezek közül való, de ne is vitatkozunk tovább. Velem jössz ma este. A 10:50-es expresszel indulunk. Hol a bőröndöd? Krisztinnek semmit sem mondjak? Semmit. Majd, ha visszajöttünk, elintézzük ezt is. Talán megoldódik anélkül is, hogy beleavatkozzam. Az a tény, hogy egy hétig nyomtalanul eltűntél az életéből, amúgy is gondolkozásra fogja késztetni. Talán magától rájön, hogy bizonyos dolgokat megtudtál róla. Különben is, ha egy csipetnyi önérzeted még van, de nem fejezte be az elkezdett mondatot. Míg George a ruhaszekrényéből a rekamérre rakosgatta a fehér neműit, hogy előkészüljön az utazásra, egyre az járt az eszében, miért hazudta neki Christine, hogy a Théâtre du Monde tagja, amikor ez nem igaz. Hogy a gyógykezelésedben egészen bizonyos legyek, utitársat is szerzek neked. Csodálkozva fordult feléje. Ismerek egy nagyon vékedélyű fiatal lányt, aki majd egy kis életkedvet önt beléd. Nem mutattam még be neked Germaine-t? Nem. Na hát akkor majd bemutatom. Együtt fogtok utazni. Germaine beéri azzal, hogy kellemesen töltet egy-két hetet a társaságodban, és ennek fejében felbecsülhetetlen szolgálatot tesz. Azt mondtad, egy hétre utazunk csak el, és kifogásul akarta felhozni elfoglaltságát, de aztán ráeszmélt, hogy André épp úgy tudja, mint ő, hogy az ügyvédi mi volta, egyelőre nem sok vizet zavar. Pár napot több vagy kevesebb nem számít. Bizonyos vagyok benne, hogy egy hét elteltével te magad leszel az, aki majd nem akar hazajönni. Tudod mit, várja, fel is hívom Germaine-t. Oda ment a telefonkészülékhez, és feltárcsázott egy számot. De senki se jelentkezett. Na, úgy látszik, nincs otthon. Na, majd később újra felhívjuk. Kint megszólalt az előszoba csengő. George éppen a fehér neműjét rakosgatta a bőrönbe, és megállt a keze a levegőben. Ki lehet ez? Kérdezte André. Nem tudom. Rögtön Krisztinre gondolt, és megindult az ajtó felé, de André megelőzte, mert gyanút fogott. Majd megnézem én, te csak maradj itt. És kiment ajtót nyitni. A kitárt ajtó küszöbén egy elegáns, nyulánk fiatal lány állt, Henriette Granger, cseppet sem elfogódva. Itt lakik George Boverzsé úr? Tessék befáradni. A fiatal lány előkelően felhúzta szemöldökét, és mielőtt végigjártatta Andrén fürkésző tekintetét, besuhant az előszobába. André a szoba felé mutatott, de Henriette megelőzte. Felesleges, hogy bejött.